MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A kormányülésen egyetértés volt abban, hogy érdemes felülvizsgálni a pártfinanszírozásra vonatkozó szabályokat, hogy azok valós adatokat tükrözzenek, és azt mutassák meg, hogy egy pártnak mekkora a társadalmi beágyazottsága, közölte Köböl Anita kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Kiemelte, Magyar Péter miniszterelnök már korábban is beszélt arról, hogy a pártfinanszírozási szabályokat olyan irányba lenne érdemes módosítani, hogy a rendszer ösztönözze és jutalmazza, hogy a pártok saját támogatást gyűjtsenek. A korábbi honvédelmi vezetés időszakához kapcsolódóan a szaktárca több kiemelt jelentőségű ügyben folytat átfogó vizsgálatot, köztük a kézigránát baleset körülményeinek feltárása, a kecskeméti repülőtérről eltűnt MiG-29-es repülőgép alkatrészek és a csádi misszió ügyében is, közölte a kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Magyar Éva azt mondta, a kormányszóvivői tájékoztatón belül egy új rovatot nyitnak, amelynek keretében beszámolnak a minisztériumokban, háttérintézményekben és állami szervezetekben zajló átvilágítások előrehaladásáról. Elsőként a Honvédelmi Minisztériumban zajló vizsgálatokról számolt be, amelyek Szalai Bobrovnicki Kristóf volt szakminiszter időszakát érintik. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes pénteken az Országházban. Az Országház kupola csarnokában a Honvéd vezérkar csapatzászlaját Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter adta át a beosztását átadó Böröndi Gábor vezérezredesnek, aki továbbadta azt Sándor Zsolt vezérezredesnek, a Honvéd vezérkar új főnökének, aki azt háromszor meglengette. Beszédében Ruszin Szendi Romulus kiemelte, az ünnepségen a magyar jogállamiság és a honvédelem folytonossága jelenik meg. Emlékeztetett rá, a csapatzászló átadása átvétele a magyar katonai hagyomány egyik legősibb és legnemesebb szertartása. Generációk adták egymásnak a jelképet. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, Sándor Zsolt nem csak tisztséget vesz át, hanem történelmi felelősséget is. Mint mondta, olyan korszakban élünk, amikor a világ egyre bonyolultabbá válik a háborúk, fegyveres konfliktusok, geopolitikai feszültségek és új biztonsági kihívások miatt. Ez pedig formálja Magyarország és Európa jövőjét. Sándor Zsolt több mint három évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétra minden fokát, szolgált csapatnál, vezetett katonákat békében és műveleti környezetben, képviselte Magyarországot nemzetközi és NATO feladatokban, és minden beosztásban bizonyította felkészültségét, emberségét, vezetői kvalitásait. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. június 5-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban beszámolunk az EGRI Közösségi Alapítvány idei negyedik Boldog utcai és első élőhely pályázatáról. Szólunk a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, valamint az EGRI Májva Virágpont aktualitásairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.
Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI Közösségi Alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat, már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közre adnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 ezer forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban, azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
Az elmúlt 3 évben, ahogy elhangzott, körülbelül egy 40 pályázat megvalósult. Az első évben gyakorlatilag szinte mindent lehetett a felajánlott 50 ezer forintból vásárolni, a másodiknál már emlékszem, hogy volt egy olyan kikötés, hogy mondjuk a viszkit azt azért ne ebből állják. Mi az, ami tényleg a 3 év tapasztalatából el tudsz mondani, tehát melyek voltak a legnépszerűbbek az ilyen kis utcai összejövetelek, kis közös bográcsozások, vagy mi az, amit elképzeljünk?
Igen, azt látjuk, hogy ugye a legtöbb helyen tényleg a nulladik pontról indulnak sokszor, magyarul nem ismerik egymást az emberek. És olyankor szerintem ez egy ilyen természetes emberi dolog, hogy jöjjünk össze, eszegessünk, iszogassunk, és közben beszélgessünk. Mert nyilván a közös főzés, vagy a közös eszegetés, iszogatás, az mindig ad egy kötetlen, egy jó nyitott alapot ahhoz, hogy tényleg könnyebben tudjanak kapcsolódni egymáshoz az emberek. De azt is látjuk, hogy valahol vannak olyan szerveződések, utcák, ahol már az első alkalommal is beterveznek valami kis aktivitást, hogy mondjuk közös rendbe rakják a játszótér egy-egy szegletét, vagy valamilyen módon így próbálnak egy kicsit ilyen környezettudatos valami tevékenységet is összehozni, és a köré szervezni az ott lakókat. Szóval, hogy legyen, elindul az is sokszor, hogy tényleg közös a környezetünk, akkor tegyünk érte közösen. Úgyhogy változatos, igen, legtöbbször ezeket a közös főzéseket szeretik tényleg így, főleg első alkalommal, amikor megszervezik a lakók, úgyhogy sokszor tényleg az alapanyagokat támogatjuk hozzá, esetleg egy eszközöket. Idén annyi változás van, hogy próbálunk mi is egy kicsit ilyen környezettudatosabb gondolkodásra sarkalni mindenkit, és ezért ebből az 50 ezer forintból az alkoholon túl azt sem támogatjuk, hogyha ilyen eldobható műanyag termékekkel próbálják a bulit megoldani, abszolút. Tehát én saját tapasztalatból is mondhatom, én is a saját utcákban is szerveztünk ilyet, és nagyon klassz az, amikor mindenki kihozza otthonról a saját poharát, vagy tányérkáját rajta a kis pogácsájával, szóval ennek van egy varázsa, hogy tényleg mindenki rakjon bele, amit tud, és ettől lesz igazán közösség, és mindenki ettől érzi magáénak az egészet, nem pedig egy rendezvény, ahol minden ott áll készen, és akkor oda megyünk, kicsit részt veszünk, aztán hazamegyünk, mert itt nem ez a cél, hogy egy jó rendezvény legyen, itt az a cél, hogy az emberek kapcsolódjanak egymáshoz.
Le lehetett fedezni valami olyan fajta törvényszerűséget, hogy inkább a kertvárosi részek, inkább ugye a lakótelepi közösségek, tehát kik voltak, akik jobban érdeklődtek a pályázat iránt?
Az a tapasztalatunk, azt látjuk az elmúlt 3 évből, hogy elég változatos. Tehát, hogy nem kifejezetten, abszolút nincs ilyen tendencia, hogy inkább csak a nem tudom, családi házas utcák. Talán a felsőváros lakótelepi részről kevesebb, illetve ott nem annyira látjuk ezt a mozgolódást, nyilván ennek is megvan az oka. Ez is érdekes lenne egy kicsit jobban megvizsgálni, hogy talán hogy tudnánk ott jobban elérni azt, hogy mondjuk egy lépcsőház összefogjon, és csináljanak egy ilyen összefogjon. összejövetel, de abszolút a belvárosban is, és ilyen több emeletes lakóházak közösségei is szerveztek maguknak ilyen boldog utcát. Szóval ez elég nagy változatosságot mutat, épp itt a belváros szívében, a Kossuth-Lajos utca egyik belső udvarába is tavaly szerveztek egy ilyet, ahol nagyon-nagyon izgultak, hogy mi lesz ebből, mert pont azt látja mindenki, hogy cserélődnek a lakók, meg egyáltalán, még hogyha nem is a fluktuáció a fő ok, de hogy nem, szinte már köszönni se nagyon köszönnek egymásnak egy udvarban élők, nem tudják, bizalmatlanságban, és például nagyon szívmelengető volt, tényleg annyira jó volt hallani ettől a szerveződéstől is, amikor utána beszélgettünk velük, hogy maximálisan felülmutat. Tehát, hogy sok emberben benne van ez az igény, vagy a nyitottság, hogy kapcsolódjon, de nagyon kevés ember az, aki kezdeményező az tud lenni. Igen. És mi ebben akarunk ezzel segíteni, hogy legyenek bátrak azok az emberek, akikben van egy kis kezdeményező készség, és nem láttunk még kudarcos próbálkozást. Tehát ez a Boldog utca, ez mindenhol egy sikersztori, azt látjuk. Lehet, hogy nem mindenhol folytatják, míg világ a világ, de ahol vették a fáradtságot, és tényleg összejöttek, és valamit csináltak együtt, onnan mindenhonnan hihetetlen pozitív visszajelzések vannak. Azok, akik részt vesznek ebben a kezdeményezésben, és kezdeményezőként csinálják, ők hihetetlen sokat kapnak ettől, hogy ekkora sikerélmény, vagy egy ilyen, tényleg egy ilyen boldogság, hogy úristen, ez kellett. Az én kis hozzáadott energiám kellett ahhoz, hogy itt az emberek aztán baromira megköszönjék, hogy de jó, és másnaptól már egész másképp nézünk egymásra, amikor összefutunk az utcán, és már van kihez szólnom, hogyha valami gondom van, vagy kérdésem, vagy segítséget szeretnék kérni.
Rá is harangoztak erre, amit mondtál. Még egyetlen kérdés, tehát a idei negyedik évi Boldog utca projekt már elindult, ugyanúgy egy nagyon egyszerű szándéknyilatkozatot, semmi bonyolult pályázatot ne képzelni el, senki kell kitölteni, egelközösalap.hu oldalról. Meddig elérhető a pályázat?
Október 30-ig lehet benyújtani ezeket a szándéknyilatkozatokat, illetve hát a keret kimerüléséig.
Mennyi keret van rá?
Hát mi ebben az évben 8000 forintot szabtunk meg keretnek, mert hát nyilván végesek a forrásaink, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy minél hamarabb kapjon észbe, és akkor is, hogyha mondjuk ősszel vagy nyár végére terveznének valamit, érdemes minél hamarabb beadni ezt a szándéknyilatkozatot, mert hál' Istennek nagy az érdeklődés, és szeretnénk, hogy tényleg idén is legalább annyi utca boldoguljon és boldog legyen, mint ahány korábban is.
Két új pályázatot hirdetett most az EGRI Közösségi Alapítvány, az egyikről Törőcsi Gábor, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi tagja fog beszélni. Ez egy új kezdeményezés, ez egy úgynevezett élőhely pályázat, de minden egyéb információt tőled kérdezek, Gábor. Ki pályázhat, mit jelent ez pontosan? Valami zöldet sejtek mögötte.
Igen, abszolút, hogy a neve is mutatja, élőhely, így kicsit játszunk azzal, hogy az a hely, ahol élünk, az Eger, és szeretnénk, hogyha ez nem csak, hogy mondjam, a közösségek szempontjából válna élővé, hanem a zöld felületeket is magunkénak érezzük, és például, hogy egy utcában, egy téren, ahol lakunk, ott a lakók is hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját környezetük egyrészt rendezettebb legyen, másrészt pedig ugye itt mondjuk a klímaváltozás hatásaira is reagáljon a város. Fontos, hogy ez ilyen mikroléptékű, tehát nagyon kicsi projekteket támogatunk, tehát, hogy egy utcából 5-10 összefognak, és akkor nem tudom, egy mulcsolnak egyet, a fát karban tartanak, egy falat befuttatnak zölddel, vagy egy nyári növényeket ültetnek. Fontos az, hogy ugye itt nem csak egy egyszeri alkalomról van szó, hanem ez azért szeretnék, hogy egy szezonon keresztül legalább, de hát ideális esetben hosszú évekig is ápolnák a lakosok ezeket a zöld felületeket.
Mi az, amit az alapítvány támogat, és mennyivel? Tehát itt mondjuk virágpalántákat, tényleg igen, ami valami igen. Szép zöldet eredmény, ez mekkora összeggel?
Igen, tehát a pályázat 50.000 forintra lehet pályázni, magánszemélyeknek egy nagyon egyszerűen szándéknyilatkozat kitöltésével, és tényleg, ahogy elhangzott, tehát egy nyári növényeket, palántákat, kisebb kerti eszközöket esetleg lehet pályázni, vagy mondjuk madárodú készítéshez anyagköltségre. Tehát ilyen tényleg ilyen egyszerű dolgokat. A pályázatban ez részletesen le is van írva, hogy milyen ötleteink vannak, de persze, hogyha valakinek van a saját utcájára szabott ötlete, azt is nagyon szívesen várjuk. Fontos, hogy egy tájépítészmérnök is segíti munkánkat, tehát hogy mi próbáljuk úgy csinálni, hogy ez tényleg hasznos legyen a város szempontjából is.
Elhangzott az is, hogy mondjuk a faültetés az, ami nagyon szép dolog lenne, de az már egy kicsit bonyolultabb, hiszen ahhoz engedélyeket. Mármint, hogy ha én szeretnék a lakóházam előtt egy fát elültetni, ahhoz is engedélyt kell kérni? Tehát, hogy ez ilyen szempontból akkor már kizáró tényező?
Igen, a faültetés az már egy nagyobb léptékű a pályázatunk szempontjából, mert hogyha valaki közterületen fát ültet, ott azért nem mindegy, hogy hova ülteti, mert a föld alatt mehetnek különböző vezetékek, közműcsatornák, stb. És akkor tehát ott már egy utána járás, egy tervezés szükséges. Ezért javasoljuk azt, hogy ebben a pályázat keretében most ne ültessünk fát, hanem éppen a meglévő fákat ápoljuk. Tehát nagyon sok, mondjuk egy fiatal fák, ami a környéken áll vannak ültetve, ez ilyen aszályos nyári időkben például locsolásra szorulhatnak. Figyeljünk oda az idősebb fákra, ma ökológiailag azok a legnagyobb értékek. És tehát, hogy a meglévő dolgainkat is ápoljuk, tehát ez is fontos szemlélet.
És egy ötlet eszembe jutott, mi most itt ugye a civil közösségek háza udvarán beszélgetünk, és mögöttünk itt az udvaron van egy kis közösségi kert, amit a itt működő civil szervezetek valahogy egy kis közösségi kerté varázsoltak, tehát például egy ilyen kis közösségi kertet is akár lehet, mondjuk nyilván magasságyás, stb. Ez egy nagyobb költséget jelent, de mondjuk elindítani, tehát akár ilyenre is lehet pályázni? Igen,
akár ilyenre is, ugye ott is meg kell nézni a helyszínt, hogy a közterületen ez hogy valósítható meg, de ez megvalósítható, és akár egy ilyen magasságyás is lehet, hogy egy kis munkával meg összedobják a szomszédok az anyagot, akkor ez megvalósítható is. Hát itt is fontos az, hogy ez nem csak egy egyszeri dolog, tehát akkor, ha valaki egy magasságyást csinál, vagy egy közösségi keltet, akkor ez egy folyamatos, hosszú szervezést és munkát is igényel.
Így van. Jó, most május 28-án beszélgetünk, tehát már él ez az élőhely pályázat, az Eger közös alap honlapjáról lehet egy egyszerű nyilatkozatot, tehát nem egy bonyolult pályázatot kitölteni. Meddig lehet pályázni erre az élőhely pályázatra?
Ez egészen november végéig, hát idei projekteket, azért tartjuk ezt a november végéig, hogyha valami olyan ültetés van, akkor az őszi szezon is benne legyen. Fontos, hogy ez még most egy mintaprojekt, tehát hogy most még idén körülbelül 3-4 pályázatot támogatunk, és akkor megnézzük a tapasztalatokat, hogy hogyan működik, és jövőre tervezzük, hogy ez nagyobb körben is meghirdetjük.
Az elhangzott riportokban előbb Rakusz Mártával, az EGRI Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Törőcsik Gáborral, az alapítvány egyik tagjával beszélgettünk.
Mafia, yeah. I got a split road, I'ma pass around to get the party started. Don't think about it, just be a part of it. Get ready, we about to get turned up.
gonna be angry, gonna be good. I'll show you a way to fly. Don't be afraid. I'll steer you clear of the heartache. You will rise, oh darling, yes, you will rise. It's gonna be
all you show me, so you know how I would feel if no one else can show me that you're the one I need when no one understands me and I need some space to breathe. You're the only one who can get me on my feet. Love is all you show me, so you know how I would feel if no one else can show me that you're the one I need when no one understands me and I need some space to breathe. You're the only one who can get me on my feet.
Don't look away. Stay close to my side and I'll show you a way.
Egy elismerés mindig nagy dolog egy intézmény életében, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium a Debreceni Egyetemtől kapott egy olyan elismerést, ami azt gondolom, hogy akár ide tanulni szándékozóknak, meg mindenképpen a továbbtanulással kapcsolatban mindenképpen egy nagy elismerés. Az intézmény vezetővel, Rázsi Botonddal beszélgetünk erről, hogy mit jelent pontosan ez az intézmény számára egy Debreceni Egyetemtől kapott elismerés.
Ez azt jelenti, hogy a intézményben jelentkező diákok, oda felvett diákok a rangsorában mi elől helyezkedünk el, tehát a legtöbbet Debrecenbe juttató középiskolák, gimnáziumok közé tartozunk, azok közé, akik a korábbi években nem kerültek bele ebbe a listába, tehát ez egy fejlődés, egy előrelépés a számunkra, korábbi évekhez képest léptünk előre ebben a ranglistában. És az, hogy ezt elismerik, az egyrészt tényleg egy nagyon kellemes, vagy egy nagyon bátorító dolog a számunkra, hogy olyan diákokat tudunk kibocsájtani, akik egy ilyen nívós egyetemre be tudnak jutni, és a Debrecen Egyetem tudjuk, hogy nagy, tehát nagyon sokféle kara van, sokféle szakra, tagozatra lehet ott is járni, és a diákjaink tényleg a legkülönfélébb irányból célozzák meg, vagy legkülönfélébb céllal célozzák meg a Debrecen Egyetemet. Tehát azt jelenti, hogy nálunk is a sokréti a felkészülés. Tehát, hogyha valaki orvosira akar menni, vagy mérnöknek, vagy jogásznak, vagy bármilyen más, vagy tanárnak, akkor tudja például ezt a egyetemet is választani. Másrészt pedig hát ez egy biztatás, tehát hogy tényleg tovább kell haladnunk azon a szakmai úton, amelyet már egy jó ideje az intézmény rajta van, és egy megerősítés, hogy azt, amit csinálunk, az jó, de hogy ezt nem szabad készpénznek venni, bár ezt a szójátékot megengedik a hallgatók, hogy készpénzt kapunk érte, tehát egy 2 millió forintos jutalommal díjaztak minket, hanem tovább kell folytatni ezt a munkát, és ezért is van az, hogy folyton azon törik a fejünket, hogy hogyan lehetne a szakmai munkánkat megújítani, megerősíteni, ezért indítottunk az elmúlt évben, és most már ebben a tanévben másodjára emelt szintű digitális kultúra, matematika tagozatot, ezért erősítettük meg, emelt szintűvé tettük a biológia, kémia tagozatunkat, most már nem csak emelt óraszámú, hanem emelt szintű is ez a tagozat, ezért indítottunk spanyol tagozatot, emelt óraszámú spanyol tagozatot, és hát folyton azt kutatjuk, hogy például angol speces tagozatunkon, tehát az emelt óraszámú angol tagozaton, hogy tudnánk a diákokat egy nyelvvizsga megszerzése után még bentartani az oktatásban, hogy akkor legyen egy következő nyelvvizsgája, egy felsőfokú nyelvvizsgája, legyen emelt szintű érettségit angolból, és így tovább, és így tovább. Tehát folyton keressük azokat a lehetőséget, amiben egyre többet és többet tudunk adni a diákoknak azért, hogy amikor befejezik a középiskolát, akkor például nagy létszámban jussanak be, akár mondjuk a Debrecen Egyetemre, vagy pesti egyetemekre, vagy más vidéki egyetemekre.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy ugye itt, amiket említettél, különböző tagozatokat, amelyek már emelt szinten is, tehát biológia, kémiáról mondjuk értelemszerűen orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vagy fogorvosi, vegyészre is mehetnek. Mondjuk egy humán tagozatról, nem tudom, akkor a jogász, vagy valamilyen bölcsész irányban, akkor emelt...
Pedagógusnak is
mehetnek. Igen.
Marketing.
Az angolról. Akár hát angol nyelvű pedagógus, vagy angol nyelvű oktatás bárhol.
Tehát, vagy hogy... pedig az angolosok az általában nem elégszegeztem meg az, hogy van egy jó angol tudásuk, és mondjuk egy emelt szintű angol érettség, vagy egy felsőfokú nyelvvizsgájuk, hanem általában mellé tanulnak valami matekot, vagy törit. Azzal párosítva tulajdonképpen a legkülönfélébb egyetemek várják őket, mehetnek közgazdaságira, mehetnek bölcsésznek, mehetnek fordítónak, stb.
Azt sikerült megfejteni, hogy mondjuk például Egerből miért a Debrecen Egyetem olyan népszerű, mert mondjuk például Miskolc közelebb van, bár mondjuk lehet, hogy ott nincs orvosi éppen, vagy hát ugye Pest, ami még talán picivel van közelebb, nem sokkal.
Egyrészt más egyetemekről nem kapunk vissza így információt, tehát lehet, hogy a többi egyetemek tekintetében is jól áll a
Szilágyi. Mutató,
jól áll a Szilágyi, a Debrecenben, és ez is tényleg egy nagyon szép dolog, hogy a Debrecen Egyetem figyelmet, komoly figyelmet fordít erre, hogy ilyen visszajelzéseket adjon. Másrészt úgy gondolom, hogy tényleg a Debrecen Egyetemnek például sokrétűsége, tehát a számos kara.
Neked ez külön öröm? Te Debrecen is voltál? Kossuthos voltál?
Én voltam Debrecen diák, igen.
Tehát akkor neked ez külön büszkeség is
azért. Én voltam Nyilasmisi, csak nem középfokon, hanem már levelező. Igen. Tagozaton szereztem az informatika tanárdiplomámat. Hát igen, ez is, tehát hogy Debrecen azért egy jó hívó szó, közlekedésileg is azért elég jól elérhető, és hát gondolom, hogy a diákok, tehát például minden évben a diákjaink elmennek pályaorientációs nap keretében olyan városokba is, ahol a tanulmányi kirándulás keretében, ahol egyetemek vannak, és akkor megnézik a Pesten, megnézik Debrecenben, megnézik Szegeden is. Debrecen ilyen szempontból népszerű, tehát mint osztálykirándulási helyszín is, de a Debrecen Egyetem amúgy is sok figyelmet fordít, tehát hívogató programokat, felhívásokat tesz közzé, amiket mi mindent továbbítunk a diákoknak, és akkor ebből a diák azt szűrő le, hogy na, akkor nézzük meg Debrecent.
És ez milyen szép gesztus, most előbb szójátékoztál a készpénzzel, 2 millió forintot említettél, ez meg van határozva, hogy az intézmény mire költheti, vagy ez egy szabadon felhasználható összeg?
Hát egy bizonyos kereten belül, de azért relatíve szabadon felhasználható diák önkormányzat támogatására, pályaorientációs programokra, oktatásfejlesztésre, tehát nem ebből fog a tanári kar majd évvégén bulizni menni, hanem a diákokra fogjuk visszafordítani. Már jelentkeztek is nem sorba a kollégák, hogy itt van-e már a pénz, és már költhetik-e, mert ötleteik lennének. Hát mondom, még egyrészt nincs itt pénz, még nyilván szerződés, és nem is mi, hanem majd a fenntartóval köt szerződést az egyetem, de mihelyest itt van, akkor természetesen leülünk és átgondoljuk, hogy akár mondjuk egy program szerűen, tehát nem csak az, hogy most akkor szétosztjuk a pénzt, hanem kitalálunk el mondjuk valamilyen programot. Lehet, hogy lesz belőle egy ösztöndíj is, mondjuk azok számára, akik Debrecent célozzák meg, hogy akkor a Debrecen felé egy visszacsatolást adjunk, hogy köszönjük szépen a támogatást, ezt arra azoknak a diákokra is szánjuk, akik Debrecenbe szeretnének menni, és akkor így körbeér.
Ez egy kicsit körbeér
egy kicsit a dolog, és aztán bízom benne, akkor majd, ha jövőre nem is, tudjuk megismételni, mert az a iskola nem kapott támogatást a következő évben, aki előző évben kapott támogatást, de akkor két év múlva újra kaphatunk majd ilyen támogatást.
Az írásbeli érettségik már lezajlottak, de nyilván a szóbelik folyamatban vannak. Nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, hiszen te intézményvezetőként is azért bőven el vagy látva vizsgáztató feladatokkal. Itt most a Szilágyiban hány fő érettségizett, van-e olyan statisztikát, hogy mondjuk emeltet hányan választottak? Jelenállás szerint elvileg nem kötelező, ugye? Vagy bizonyos intézményeknél ajánlott egy emelt szintű érettségi?
Igen, én a számokkal mindig hadilában vagyok, de azt tudom, hogy a... Hogy
pedig száz... matekos vagy.
Igen, de ilyen szempontból a statisztikát, nem kedvelem a statisztikátokat annyira, de hát a 5 végzős osztályunk végzett, vagy hát végez, jelen pillanatban érettségiznek, ők körül 170-en vannak, tehát ők stabilan fognak legalább 2 tárgyból itt, vagy 3 tárgyból itt helyben érettségizni, ugye magyarból, matekból, történelemből kell. A többi tárgyból már nyelvből meg lehet az előrehozottjuk, digitális kultúrából is meg lehet már az előrehozottjuk, hogyha ezt a 2 tárgyat választották. De nagy arányban választanak emelt szintű érettségit, amit vagy itt van az írásbeliük, és a szóbeliük is, hogy a szerencsék van, vagy a Egerváros más intézményeiben is van írásbeli emelt szintű és szóbeli emelt szintű érettség. Én holnap például az Eszterházékban fogok angol bizottsági elnöki feladatot ellátni emelt szintű érettségén. Tehát oda is lehet, hogy mennek a diákjaink. Én a beosztást így, mert ezt egész konkrétan nem látom. De itt mi helyszínt adunk emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgáknak is. Hát az angolosok azok nálunk, a legtöbb angolos érettségi emelt szinten nálunk van, akkor az egész iskola minden tanteremben érettségiztetünk gyakorlatilag. Itt zajlanak a javítások angolból is, matematikából is, például más tárgyakból is, tehát ez a május elejétől induló időszak az iskola életében, ez már mindig egy nagyon-nagyon mozgalmas és bonyolult, összetett időszak, és nagyon sok tanárt és sok diákat mozgat meg.
És most mi a tapasztalat? Mennyire lehet ezt most, nem tudom, akár egy általános tendenciát elmondani, most attól függetlenül, hogy statisztika ide vagy oda. Ugye, ahogy említettem, nem feltétlenül kötelező, de nyilván nagyon sok szakhoz azért ajánlott, hiszen ugye, ha sok pont kell, érdemesebb egy emelt szintű érettségit tenni. Bevállalják azt az egyet, sőt, akár a kettőt is. A kettő az a határ, tehát azért mondjuk háromat nem feltétlenül vállalnak be.
Hát be lehet vállalni háromat is. Én már láttam olyan diákat, aki többből is emelt szintűzött. A kettő azért az már, az is azért különleges eset manapság, de egyet azért a legtöbb céltudatos diák a továbbtanulási eredményességi érdekében bevállal. Sőt, hát valahol be kell vállalnia, tehát megköveteli az egyetem, hogy akkor egy emelt szintű érettségivel rendelkezzen.
Tehát például, hogyha valaki most a biológia-kémia tagozatról beszélek, azért az orvos egyetemre is sok pont kell, ezt tudjuk, de ott, tehát akár megvan az, hogy csak mondjuk biológiából fog emeltezni, vagy csak kémiából?
Hát igen, tehát minden szaknál elő van írva az, hogy miből kell, vagy miből lehet. És hogyha ha kell biológiából is, vagy kémiából is, akkor intézve, akkor mind a kettő érettségizik a diák. Ha választható, akkor általában, és nem muszáj, hogy úgy látja, hogy a pontjai jók lesznek, mert mondjuk jól sikerült a felkészülés, és akkor egyet bevállal, a másiknál pedig biztonsági játékra megy, és mondjuk csak a középszintű érettségit teszi le egy jó magas pontszámmal, de emelt szintűből pedig leteszi az érettségit valamilyen eredménye, de relatíve jó eredmény, és akkor megkapja a pluszpontokat, akkor már be tud kerülni a megfelelő felsőoktatási intézménybe.
Csak lassan lezajlanak ugye az érettségik, és akkor nyár lesz, mindenki elmegy pihenni, és akkor szeptembertől a szokásos tagozatok mellett egy új tagozatot, már a beszélgetésben volt erről szó, hogy emelt spanyolt fogtok indítani, ez megszünteti az általános tagozatot, ha jól tudom. Ezt mi indokolt ezt a döntést?
Tehát mi szeretnénk azt, hogy azok a diákok, akik minket választanak, azok legyenek még céltudatosabbak.
Az általános tagozat az ugye még egy ilyen útkeresés valahol.
Igen, és általában ott most négy szem közt vagyunk, ott azért nem olyan erős diákokat kaptunk, ha lehet így fogalmazni. Hát ők még úgy nem tudták, hogy most akkor hogy akarja, mit akarja. Ez tulajdonképpen egy ilyen biztonsági játék volt a számára. Következésképpen nem biztos, hogy annyira jó a már egyetlen a belépő tanulmányi eredménye, felkészültsége. Az, aki azt mondja, hogy igen, én biológia-kémia tagozatra jövök, mert én orvos szeretnék lenni, vagy vegyész, vagy hasonló, azért ott van egy ilyen lélektani határ a tudásban, hogy na, a fölött vagyok, mert hogy én már eleve mondjuk arra készülök, hogy jogász legyek, mérnök legyek, stb. Nem biztos, hogy mi konkrétan tudja, de már tudja az irányt, és akkor azt a tagozatot választja. Vagy jó matekból, jó informatikából, és akkor azt a tagozatot választja. És hát azt láttuk, hogy az általános tagozat az, ami ebből ilyen szempontból kilógott, és szeretnénk az iskola színvonalát emelni, szeretnénk, hogyha minél több jó tanuló, céltudatos diák választ, és azt mondjuk, hogy az általános tagozat ennek egy picit az útjában van. Tudjuk, hogy ezzel tulajdonképpen azokat a diákokat fosztottuk meg, akik nem igazán tudják, hogy mik akarnak lenni, és hát nekik jó volt ez a fél osztály, és aztán majd 4 év alatt kitalálták, hogy hogyan tovább. De hát ha az iskola érdekét nézem, iskola szempontjából, szemszögéből nézem, akkor azért nekünk is törekednünk kell arra, hogy ne csak befogadó iskola legyünk, hanem a kibocsátás, tehát az outputnál és olyan eredményeink legyenek, ami azt feltételezi, hogy már a belépésnél is egy magasabb szintről tudjuk indítani a diákot.
És akkor hogy esett a választás a spanyolra? Ez egy ilyen
Hát sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne, gondolkodtunk kétanyelvű, vagy nyelvi előkészítős osztály, vagy hogy néztük, hogy hogyan lehetne esetleg a meglévő tagozatainkat kiterjeszteni, átalakítani, stb. És aztán már nem is tudom, melyik kolléga vetette fel, hogy hát itt van, hogy van egy angol tagozatunk, és a spanyolos kollégákkal jól állunk, 3 spanyol tanárunk is van. Szerintem ez Egerben elég kiemelkedőnek számít. És hát akkor miért ne foglalkozunk a spanyol? Egy világnyelv, és azok a diákok, akik mondjuk már angolból jól állnak, mert 8-ra már nagyon sok diáknak lehetősége van jó iskolában, vagy hogyha ő szorgalmas a magánúton is akár felkészülni, és mondjuk már nyelvvizsga közelében van, akkor ne az angollal angolt kezdj el erősíteni a középiskolában, nyilván az is fontos, tehát második idegen nyelvként tanulhatja az angolt tovább. Amikor kezdjen el egy új idegen nyelvet, és a spanyol az pedig egy világnyelv. Tehát nagyon-nagyon sokan beszélik világszerte.
Hát ugye egy
Dél-Amerikában, Észak-Amerikában,
Közép-Amerikában.
Közép-Amerikában, de a világ más pontjain is, tehát egy világnyelvről van szó, meg egy érdekes, izgalmas kultúráról, hát a másnak a labdarúgás ugye világa az.
Vagy egyáltalán csak elutazni mondjuk Barcelonába, vagy.
Én felvételiztettem olyan kislányt, aki megmondta, hogy azért akar spanyolul tanulni, mert neki az a célja, hogy utána Spanyolországban éljen és dolgozzon.
Tehát neki az... Milyen jó már, amikor valaki 14 évesen...
Na erről beszélek, hogy már is más a dolog, hogy amikor idén egy általános, hát még nem tudom, mi legyek. Idén azért spanyol tagozott van? Igen, ez volt már régóta, ez a szívem vágy, hogy én Spanyolországban akarok élni, dolgozni, stb. Egerben van egy iskola, ahol magas szinten meg fogom tudni tanulni a spanyolt, utazásokat is szervezünk, versenyeket is, idehívunk spanyol oktatókat, stb. Itt meg tudsz tanulni spanyolot, akkor gyere! És akkor hát így tudunk fogadni 15 ilyen diákot, azzal szemben a 15-tel, aki mondjuk, hát még nem nagyon tudom, hogy mit akarok, és hát tulajdonképpen csak gimnazista akarok lenni. Nem őket akarom ezzel értem degradálni, hanem inkább azt mondani, hogy
nektek a céltudatosság kell jobban.
Nem csak tényleg csak a befogadáson, arról is, hogy azért a Szilágyi mégiscsak egy fontos színfolt.
Egy előszobája a továbbtanulás.
Így van, fontos színfolt az Egri palettán, meg itt a környéken, hát méltóak akarunk lenni továbbra is ehhez. És hát verseny van.
Jó, tehát akkor ez már elindult, meg hát nyilván már megvan, hogy egy komplet osztályt indítotok.
Nem, fél osztályt fog mindig indítani.
És akkor a humánnal együtt, vagy majd
a... humánnal együtt, így van, a humán fele, és a másik fel a spanyol.
A spanyolos lesz.
És lesz egy angolos, egy teljes angolos osztályunk, azért az továbbra is népszerű, egy komplett digitális kultúra, matek, emelt szintű, komplett biológia, kémia, emelt szintű, és van az AITP, az Arany János.
Igen, tehetséggondozó programos. Igen. Van-e még más aktualitás a Szilágyi házatáján mostanában?
Június 4-én tegnap tartottuk a Nemzeti Összetartozás napi ünnepségünket, mindig összekötjük egy versennyel, az ország sok pontjáról érkeznek csapatok, mindig nagyon színvonalasan szokott sikerülni, ez most is így volt.
Kívánom azt, hogy minden érettségiző diák sikeres érettségit tegyen, és természetesen a szüleik még jobban kívánják, de ti is tanárok, hogy ahova szeretnének első helyre bekerüljenek, de hát ezért nyilván tenni is kell, de hát tettek is most 12 éven keresztül, úgyhogy hajrá, Rázsi Botont köszönöm!
Időről időre beszámolunk a Májva Virág Alapítvány EGRI irodája májvavirág.aktualitásairól, és ahogy ugye követlek titeket a közösségi oldalakon, láttam, hogy most egy kiállítás megnyitótok volt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Pásztor Édó az EGRI Májva.nak még mindig az elnöke, akivel erről beszélgetünk. Mi ez a kiállítás, milyen módon próbálja felhívni a figyelmet a méhnyakrákra, illetve a betegség megelőzésére? A
túlélő kiállítás olyan nők történeteit meseli el, akik sikeresen szembenéztek és megküzdöttek a méhnyakrákkal. A portékon nem csak a küzdelem nyomai látszanak, hanem a remény is. Ezek a nők különböző etnikumúak, különböző élethelyzetekből érkeztek, a világ minden tájáról, mégis egy közös üzenetet hordoznak, hogy a rák nem válogat, de az emberi lélek hihetetlenül erős. Május 27-én nyitottuk meg a kiállítást a Tittel Pál könyvtárban, és egészen június 20-ig a múzeumok éjszakájáig látogatható majd a tárlat. A túlélők, ez a szó egyszerre hordoz magában mély fájdalmat és megrendítő erőt. A portrék a betegség nehézségein túl a gyógyulás és a remény erejére hívják fel a figyelmet.
Akkor ez a kiállítás tulajdonképpen portrék, fényképek, akik vállalták az arcukat, magukat, és ahogy most említetted, hogy a világ minden tájáról, tehát a Májva.nak külföldi kapcsolata is vannak, vagy mondjuk aki nem magyar túlélője ennek a betegségnek, az hogyan csatlakozhatott be a kiállításra?
Ez a kiállítás egy vándorkiállítás, amit egy külföldi fotóstól kapott meg az alapítvány. A fotós itt direkt a háttérben szeretne maradni, tehát még a nevét sem árulhatjuk el, mert a cél az volt, hogy ne rá, hanem a képeken szereplő hölgyekre összpontosítsunk, arra fókuszáljunk. Hiszen itt olyan portrékről van szó, 27 portré látható a tárlaton, ahol tényleg a világ minden tájáról, tehát van Eszkimó hölgy, Japánból, Németországból, és tényleg különböző életkorú nők szerepelnek rajta.
Nagyon fiatalt is láttam.
Igen, 19 éves hölgy is van, például egy amerikai lány rajta, és itt az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy tényleg sajnos a rák nem válogat, nincsenek országhatárok, viszont az erőt láthatjuk az arcukon, a mosolyt, bármilyen nehéz küzdelmen mentek keresztül a betegség kapcsán, mégis a kifejezésük, az arckifejezésük az erőt sugározza, hogyha megnézzük ezt a tárlatot, azt láthatjuk, a mosolyt, a büszkeséget és az erőt. És a fotósnak ez volt a célja, hogy ezt láttassa meg ezeken a képeken keresztül.
A Májva Virág Alapítvány már nagyon régóta működik, és ugye országosan így pontok vannak, és nyilvánvalóan nem csak Magyarországon, hanem külföldön nyilván más néven is hasonló a méhnyakrák elleni küzdelemre buzdító alapítványokról beszélünk. Ha ilyen alapítványokból olyan sok van, amit én feltételezek, talán megerősítesz ebben, Édó, a ti prevenciós tevékenységetekkel mennyire tudjátok valóban a különböző vizsgálatok fontosságára felhívni a figyelmet, tehát hiszitek azt, látjátok a sikerélményeket, hogy igenis az alapítvány felhívásai, akciói, szerveződései segítik azt, hogy egyre többen menjenek el szűrővizsgálatra?
Igen, 2013 óta foglalkozik a Májva Virág Alapítvány a női daganatok megelőzésével és a HPV elleni prevencióval, és azt gondolom, hogy valóban több szervezet is foglalkozik ezzel a témával, viszont a Májva Virág Alapítvány felöleli az összes női daganatot, és az egész betegutat tudjuk végig kísérni, menedzselni. Az egész betegút menedzsmentet felöleljük, egészen a tünetek felismerésétől a kezelések végéig, vagy a műtét végéig, és nagyon sok helyen, most már országosan több mint 20 Májva Virág pontunk van, ezért igyekszünk lefedni az országban ezt a területet, és mindenhol felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a szűréseken való részvétel fontosságára, amit úgy tudunk elérni, hogy például bekapcsolódunk a országos védőnői képzésben az egyetemeken, több helyen, Nyíregyházán is, Szolnokon is részt veszünk ebben, előadásokat tartunk az ország minden táján, szűrőbuszokkal veszünk részt a szűrésekben, különböző előadásokkal, és ezekben a Májva pontokban, például itt Egerben is helyi szinten tudunk segíteni, helyi szinten fogjuk a betegek kezét, és minél nagyobb platformon próbáljuk felhívni a figyelmet valóban, hogy menjenek rá az emberek szűrésre, és visszajelzéseket is kapunk, hiszen végigkivetjük az egész betegutat. Például itt Egerben is én is szinte hetente kapok telefont, megkeresést, hogy próbáljunk segíteni, orvost ajánlani, különböző kérdések vannak. Ősszel ugye a HPV oltással kapcsolatban anyukák keresnek meg minket, és tényleg fogadórákat szervezünk ezen időszakokban, tehát nagyon-nagyon sok platformon próbálunk jelen lenni, hogy lássák, hogy hol találnak meg minket, és bárkinek tudunk segíteni, aki hozzánk fordul.
Akárhányszor beszélgetünk, én mindig kérdezem a statisztikákat, hiszen a statisztikák nem állandóak. Ha jól emlékszem, egy-két éve, amikor beszéltünk, 1000-1500-as éves magyarországi adatokról beszéltél, és ha jól tudom, egy 500 halálozási arány. Jól emlékszem, Édu? Most ezek csökkentek-e? Mondd azt, hogy igen, kérlek.
Igen, nagyon jól mondod. Évente a méhekrák esetében 1500 új megbetegedés számol be a statisztika, és ebből valóban 500-600 halálozással végződik. Picikét csökkent a tendencia, hiszen azért egyre többen az oltást beadatják, ugye a HPV-elleni oltásról beszélünk, amivel szinte 100%-ban megelőzhető a méhnyakrák.
Akár felnőtt korban is a
igen, így van. Nagyon fontos tevékenységünk ezen prevenció, hogy feljük a figyelmet ugye a 7. osztályos általános iskolában tanuló gyermekeknek, ugye most már 2020-tól a fiúk is megkaphatják, úgyhogy ezért nagyon sokat lobbizunk, és próbáljuk elérni azt, amit például a skandináv országokban, illetve Ausztráliában már elértek, hogy a lakosságnak, hogyha nagyon nagy része be lenne oltva, akkor akár a méhnyakrákot teljes mértékben ki lehetne szorítani. Úgyhogy itt is mutatkozik már meg azért ennek a hatása, de még sajnos még mindig van előttünk teendő feladat ezzel, hogy minél szélesebb körben felhívjuk a HPV oltás beadására a figyelmet a szülőknél.
Most a legaktuálisabb az EGRI májusban, ugye ez a vándorkiállítás a túlélők. Mi a soron következő programotok?
A soron következő program a GoDay lesz, a World GoDay, ami minden év szeptemberében. Ez egy staféta, ami városról városra vándorol az országban. Ugye mi 3 évvel ezelőtt rendeztettük meg itt Egerben, nagy sikerrel. Most Salgó Tarján fogja kapni a rendezés jogát. Ez lesz a soron következő kiállítási staféta helyszín, az Salgó Tarjánban lesz. Itt Egerben viszont ősszel szoktuk szeptember elején megkezdeni a általános iskolai rócsónkat, ahol védőnőktől iskolára járunk, és ugye, ahogy mondtam is, a HPV oltás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, illetve fogadórákat tartunk.
Még a beszélgetés végén egy gondolat eszembe jutott, ha már a kiállítással kezdtük a Tittelpár könyvtárban. A Tittelpár könyvtárban van egy állandó, vagy legalábbis már egy elég régóta ott található májva polcotok, ugye? Mi is ennek a funkciója?
Igen, a májva polcunk, amit azért hoztuk létre, hogy az Egerben és helyben lévőket is napra készen tudjuk tájékoztatni az aktuális tudnivalókról az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, illetve a daganatos, női daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos összes információt, kiadványainkat megtalálhatják helyben, ezek kölcsönözhetők, és rendszeresen frissítjük. Úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom, hogy aki a könyvtárba látogat, az erre a kedves kis sarokba is látogasson el a mi májva polcunkba.
Mit lehet kívánni egy ilyen alapítványnak, hiszen ez egy elképesztő elhivatottság, és egy nagyon szép munka, hiszen ezt tényleg azt tudja szívvel lélekkel csinálni, aki érintett, mint amiről mi már korábban is beszéltünk, úgyhogy azt kívánom magunknak, tényleg mindenkinek a világon, hogy egyre kevesebb beteg legyen, és talán megérjük tényleg azt, hogy a méhnyakrákot vissza lehet szorítani. Pásztor Édu, köszönöm szépen!
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!